Visegrádból érkeztem, pontosan Andorról kocsival reggel, úgyhogy majd egyébként a brassói részhez mondjuk én is fogok tenni egy kérdést, mert erről talán nem esett szó, de ez van később. A rólam szóló praktikus információk azok olvashatók a DIAN, pedig egy neveléstudományi doktori iskolában jöttem szintén Egerben, de itt a művelődéstörténet és neveléstörténet alprogramban vagyok. Viszont azt is tudni kell, hogy a régi nyomtatványok szakirányok végeztem én annak idején, ilyen értelemben a régi könyves szakmából jövök, szóval itt is ennek a két területnek egyfajta metszetét próbálom művelni, és most nektek is ilyen szempontból szeretnék beszélni. Kicsit dagárosra sikerült talán a címadásra, meg jó hosszúra, viszont nagyjából jól leírja azt, amiről itt ma beszélni szeretnék, mint egy alternatív nézőpontot kínálva a újkori polgári olvasóközönség vizsgálatához. De hogy valami vezérfonala legyen az előadásnak, készítettem egy közepesen jól sikerült négyzetes diát. Tehát, hogy a gondolatmenet valamennyire tiszta legyen, az olvasó egészéből próbálunk meg képet adni, illetve az ő erudíciójukról, olvasói ízlésükről, és egy folyamatosan szűkülő körben szeretnék eljutni a tanári olvasmányokhoz, a tanári magánkönyvtáraknak az összetételéhez, illetve ahhoz az értelmiségi pozícióhoz, amik a magánkönyvtáraiból megállapíthatóak. Ilyen értelemben néhány elméleti kérdés muszáj érintenünk menet közben, vonatkozik ez a forrásokra is, hogy meglátjuk, hogy milyen problémák merülnek föl, miközben végigvezetjük ezt a gondolatmenetet, illetve azt is szeretném bemutatni, hogy erre milyen megoldási lehetőségek vannak módszertani oldalról, valamint néhány perspektívát vázolnék föl, illetve két projektet, illetve két gyűjteményt ajánlanak a hallgatóság figyelmébe, hát ha tud valaki ötletet, tippet, ötletet merítek belőle. A legvégén viszont szeretném egy kedves, könyves témájú poénmal lezárni az előadást is, meg ezt a szekciót, ez köteljes konferenciát, de ehhez arra a 11 néhány percre szükségünk lesz, ami ennek a poénnak a felvezetését jelenteni. Ha kicsit átalakítjuk ugyanezt a képet, lényegében azt mondhatjuk, hogy polgári foglalkozás csoportok magánkönyvtáraiból fogunk beszélni térben és időben, tehát mindenképpen egyfajta többdimenziós megközelítésre van szükség. Elsősorban kvantitatív szempontból fogjuk most ezt vizsgálni, tehát ezért alternatív nézőpont, de ez remélem nem lesz ilyen száraz. Próbáltam színesíteni a diákat, remélem, hogy élvezhető lesz mindenkinek számára. Hogy valahonnan elinduljunk, egyfajta helyzetképet szeretnék nyújtani a korabeli olvasókról, illetve olvasmány történeti szempontokat fölvetni. Hát semmiképpen nem fogok korabeli történeti fejtegetésekbe kezdeni, mert akkor soha nem megyünk minden haza. Olvasás, illetve olvasmány történeti szempontból talán ezek a legfontosabb elemek. Tehát egy kisvásárló erejű polgárságról beszélhetünk, és létszámát tekintve, írásbeli létszámát tekintve is egy kis létszámú olvasó közönségből, akinek a beszerzés forrásait illetően is voltak problémájuk. Ugyanis egyrészt meglehetősen visszafogott volt a hazai könyvtermés ebben az időszakban, illetve a német könyvpiac is bizonyos területektől messze esett. Ilyen értelemben vándort könyvkereskedőktől, nyomdászoktól lehetett főleg könyveket beszerezni, illetve, és erről már sokszor volt szó, ez a bizonyos peregrináció akadémika jelensége, tehát a diákoknak a külföldi egyetem látogatása során jelentős mennyiségű könyv áll Magyarország területén. Ezt az időszakot forrásszegény időszaknak tekinthetjük, ilyen értelemben nem meglepő, hogy minden forráshoz le kell hajolni. Mi most a hagyatéki jegyzékekkel fogunk foglalkozni, még egy pár gondolat erejéig. Ez néhány hasznos, praktikus információ, mondjuk definiatív jelleggel a hagyatéki leltárakról. Én három dologgal szeretném ezt kiegészíteni, hogy miért ezeket használtuk. Egyrészt, mert ezek legalább vannak, ugyanis a olvasmánytörténeti forrásainknak nagyjából a 70%-át ilyen hagyatéki összeírások alkotja. Jogi aktusnak köszönhetik a létrejöttüket, ilyen értelemben megbízható forrásoknak is lehet tekinteni őket. És ami a legfontosabb, hogy a hagyatéki összeírások általában tartalmazzák a könyveknek a jegyzékét. A használatuk ellen számos érv hozható fel, vagy amit legalábbis forráskritika oldalról figyelembe kell venni. Ezt Günther Berger felsorolja, nagyjából egy tucatot. Én viszont még szeretnék egyet mondani, ugye ezek olvashatók. Nem minden esetben pontosak a könyvekre tett bejegyzések ezekben a hagyatéki jegyzékekben, ugyanis ez a gyakorlatból következik, mert ez jellemzően úgy történik, hogy valaki ül egy íróasztalnál, valaki áll egy étránál, nézi a polcon, hogy mit lát, az átkiabál az asztalnál ülőhöz, és akkor vagy megértette, hogy mit ordivált, vagy nem értette meg. Ilyen értelemben nem mindig pontosak a könyvekre tett bejegyzések, mégis ezt hiteles forrásnak tekintjük. És még mielőtt megnéznék, hogy mit mondanak a számok az olvasóközönségről és az olvasóközönség magánkönyvtárairól, aminek a végén majd a tanári magánkönyvtárakhoz, vagy tanítói magánkönyvtárakhoz kellene eljutnunk. Van egy közbeépített definiatív dia, amit gyorsan szeretnék végigvezetni. Tehát, hogyha a könyvtárról elfogadjuk, hogy az nagyjából valami szervezett könyvgyűjteményt jelent, akkor adódik a megkülönböztetés intézményi könyvtárakra, illetve magánkönyvtárakra. Magánkönyvtárak esetén, mivel ezzel foglalkozunk most, minden esetben az egyéni kezdeményezés a döntő elem, minden más elemet háttérbe szorítva, hogyha ez a kezdeményezés, ez egy polgári kezdeményezés, mint a polgárit, azt bizonyos professziók összességeként határozzuk meg, ebben jogi a megközelítésünk. Abban az esetben, hogy beszélhetünk polgári könyvtárról, ha ez a polgár történetesen tanító, akkor talán beszélhetünk tanítói magánkönyvtárról, vagy könyvgyűjteményről. Ugyanakkor ehhez majd azt kell megállapítani, és ez az igazi nagy kérdés ennek a kutatásnak a végén majd, hogy vannak-e olyan tartalmi elemek, jellemzőjegyek, az olvasmányok összetételében felelhető különbségek, amelyek megkülönböztetik a tanítói magánkönyvtárakat a többi típusú magánkönyvtárról. Ugye beszélünk, hogy tipikus gyógyszerész könyvtárról a szakirodalomban. Vagy van tipikus tanítói könyvtár, akkor majd talán megkapjuk a választ, hogyha végigvezetjük ezt a gondolatot. És meg kellene néznünk, hogy mit mondanak a számok, ugyanakkor még pár gondolat erejéig az előzményeket szeretném ismertetni. Ugye ez egy hagyatéki leltár nyersen, ez nagyjából így néz ki, ez talán éppen Erdélyből származik. Most arra szeretnék utalni, hogy milyen metamorfózison mennek keresztül, mire ezek statisztikai szempontból is elemezhetővé válnak. Ugye ezeket a magánkönyvtárakról szóló bejegyzéseket, amelyek a hagyatéki leltárakban találhatók, ezeket a Szegedi Tudományegyetem kutatója 70-es évek végétől elkezdték egy adattársorozatban kiadni. Ugye ez egy ilyen fokrémzöld sorozat, hát nagyjából változó színárnyalatokban lelhető fel, nagyjából két polcot lefedez a sorozat, tehát mire átlapozza az egészet az ember, telik némi idő. És mindazokban az esetekben, amelyekben a foglalkozást is feltüntették, az elmúlt foglalkozását a közölt forrásközléseknél, azoknak a jegyzékeknek az adatait, azokat bevittük egy SPSS adattáblába, jó sok lett belőle. A szokásos és praktikus információk a vizsgálatról, azok olvashatók a DM, gyorsan át lehet futni. Én ezt egy picit annyiban szeretném kiegészíteni, hogy kik azok, akik nem kerültek bele ebbe a mintába. Ugye összesen 819 könyvjegyzék, illetve elmúlt került bele. Nem kerültek bele a érthető okokból a papi magánkönyvtára, ez egy teljesen más téma, méretéből fogva is, meg tematikájánál fogva is egyébként. Illetve két foglalkozáscsoport szintén nem került bele, ezek az ügyvédek és az orvosok. A velük kapcsolatos elemző munka az ugyanis már korábban elkészült mások tollából, ilyen értelemben nem akartak funkcionális változatokat ebben a vizsgálatban. Ilyen értelemben több dimenzióban tudtuk vizsgálni ezeket a könyvjegyzékeket, és most az eredményeket, ugye megtartva az előadásnak a logikáját, ugye egyre szűkülő szempontból szeretném bemutatni, tehát az általános megállapításoktól a tanítókat érintő konkrét speciális területeket szeretném végigvezetni ezt az előadást. Itt negyedszázados bontásban láthatók az egyes régiókra jellemző átlagos könyvszámok, ugye Erdélyből, Nyugat-Magyarországból és Felvidékről maradtak fönt főleg ilyen a könyvek jegyzékét is tartalmazó hagyatéki inventáriumai. Nagyon jól látható a különbség, a kék színűvel jelölt, ugye az erdélyi száz területeket jelenteni, amikor is kis átlagos könyvszámú magánkönyvtárakkal kell számolni, amelynek az átlagos számú csökkenő tendenciát mutat. Ehhez képest a zölddel jelölt rész, ugye ezek a felvidéki forrásokat jelölik, egy virágzó, fejlődő könyvkultúrára engedne következtetni, és a nyugat-magyarországi adatok, ez főleg Sopront jelenti természetesen, ezek nagyjából egy köztes állapotot foglalnak el, legalábbis ebben az összevetésben. Mindezek az adatok nagyon sokféle szempontból magyarázhatóak. Én ragaszkodva az előadásnak a tematikájához, én egyet emelnék ki, ez pedig a foglalkozás struktúra felől való megközelítés. Banalitásnak tűnhet, de ezen a táblán az látszik, hogy minden esetben szoros összefüggés van a között, hogy mekkora az átlagos könyvszám, és a között, hogy szellemi természetű vagy fizikai természetű foglalkozás mestersége tűz a könyv birtokosa az elmúlt. Ilyen értelemben mondható, hogy a szellemi foglalkozás tűzőknek jellemzően több könyvük van. Ez kigondolta volna, tehát ez egy teljesen természetes dolog, viszont ebbe a logikai lázba illeszkedik, mert innen tovább tudunk lépni. Azt kell tehát megnéznünk, hogy az értelmiség könyvanyaga ebben a mintában mennyire van jelen az egyes régióban, már hogy magyarázzuk az első táblázatot. Erdélyt láthatjuk, és azt láthatjuk, hogy ahol elemezhető mennyiségben vannak jelen hagyatéki jegyzékek, ott nagyon kevés az értelmiségiekhez köthető könyvjegyzék, és ez a vizsgált időszak végére szinte teljesen kibukik, ilyen értelemben ez az alacsony könyvszerbeli magyar, egyfajta magyarázat a számos másiknál. Sopront, illetve néhány más Nyugat-Magyarországban esetéből látható. Itt a legjobb eredmény, ugye ez a pirosra jelölt, ez nagyjából az egynegyedét jelenti az értelmiségi körgyakorlatoknak. Ebben az időszakban vagyunk, ez a legmagasabb érték. És ehhez képest ugye felvidék, illetve a felvidéki források. Nagyon itt egyértelműen és nagyon jól látszik, hogy az értelmiségi munkaköröket gyakorló, az értelmiségi foglalkozásokat gyakorló nagyon nagy számban vannak jelen, és lényegében van egy olyan évszázad, mármint ami ezt a mintát illeti, ahol 50%-nál is magasabb arányban vannak jelen. A következőnél azt látjuk, hogy ez az értelmiségi réteg mennyire rétegzett, képeztünk néhány csoportot ilyen értelemben. Nyilván az adminisztratív kultúrából fakad, hogy az adminisztratív réteg tagjai, az igazgatásban dolgozók hatalmas számban vannak jelen az értelmiségiek között, viszont azt mondhatjuk, hogy a 17. század végétől, a 16. század végétől a 17. század végéig nagyjából folyamatosan vannak jelen tanárokhoz, a tanító értelmiség tagjaihoz köthető könyvjegyzékek. Ilyen értelemben, legalábbis eddig az időpontig, ezek a jegyzékek az időbeli horizonton is vizsgálhatóak. Nem véletlenül fordultunk tehát felvidék felé, ugyanis emellett még azt is szeretném kiemelni, hogy az említett időszakban nagyon magas átlagos könyvszámmal rendelkeznek a tanítói jegyzékek, az összevetésben messze, kiemelkedően és nagyságrendileg a legmagasabb könyvszámban. Ilyen értelemben is érdemes őket vizsgálni, úgy mennyiségi szempontból, mint egyébként tartalmi szempontból, de most az előadásban erre helyeztük a hangsúlyt. Hogy mi a probléma ezekkel a jegyzékekkel, azt itt szeretnék érzékeltetni, ugyanis ez az összes jegyzék, amelyet ebben a képholcmi sorozatban szerepel. És kicsit tehát egyrészt kevés van, másrészt kicsit féloldalas a dolog, ugyanis szinte alig van 18. századi jegyzék ezekben a forrásokban. Rendben. Akkor azt fogom elmondani, hogy mit lehet tenni. Egyrészt be lehet vonni további hagyatéki jegyzékeket, ez természetes. Másfelől most Miskolcon végzünk egy kutatást. Ugyanis az Eperjesi Kollégiumnak, Eperjesi Kollégium régi könyves anyagának egy jelentős része most ott található. Ez egy 10-12 ezer kötetes gyűjteménynek nagyjából az egyharmada. És ebben az esetben a possessorok alapján azokat a könyveket, amelyekben szerepel a tulajdonosi bejegyzése adott possessornak, szeretnénk a könyveket alárendelni, és hogyha levéltári munka kapcsán tudjuk azonosítani, hogy az intézmény tanáráról van szó, akkor újabb jegyzékeket kapunk. Ezt a gyűjteményt is ajánlom mindenki figyelmébe, aki még esetleg nem ismerte volna. A pihenő diát azt átugorjuk, és ez lenne a záró diám, és ezzel meg is köszönöm majd a figyelmeteket. Ugyanis, igen, ez csak kedvességnek számítom, ugyanis most fejeztünk be egy nagy munkát, erről angol is tudna beszélni, ő is részt vett benne, az Egri Főegyház megyei könyvtárban, amikor is azt a célt tűztük ki, hogy összeszedjük az összes olyan kiadványt, ami az Egri Érseki Líceumi nyomdában jelent meg. Ugye ez egy jó nagy munka, ugyanis 1755-től az államosításig 1949-ig dolgoztunk, és sikerült is leírni, azonosítani különböző módszerekkel, nagyjából olyan 3000 kiadványt. Ilyen értelemben is szeretném invitálni a kutatókat, hiszen mindez a gyűjtemény, mind az Egyházmegyei Könyvtár másik többi gyűjtemény része nagy lehetőségeket kínál annak, aki ez iránt a korszak iránt érdeklődik, és a kedves kis poén ez lett volna, a munka során akadt kezünkbe egy majd 100 éves kis katekizmus, amivel az látszik, hogy nem csak a tanárokat érdemes vizsgálni, hanem a tanulókat is, és az átadás folyamatában néha zavar támad, és ugye kimosta pápa szerepel, nem mindig egyértelmű, hogy éppen mire akarnak kiugadni azok az ismeretet átadják. Egy viszonylag új irodalom jegyzék és egy elköszönő dia van még hátra. Én köszönöm, hogy meghallgattatok, és akkor vitázzunk.